Szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlévőt. A mai előadás már az úgynevezett pót előadások közé tartozik, ahol a téma a hallgatóság kívánsága szerinti mindig. A ma estére én így kaptam a felkérést, hogy ez legyen a téma a predesztináció. Ezzel az egy szóval, ami nyilván itt többeknek az igénye vagy a kívánsága volt. De tulajdonképpen elég is ez az egy szó téma megjelölésnek, mert ez egy olyan nevezetes nagy téma, hogy rögtön tudni lehet, hogy melyek azok a kérdések, amelyek ezzel kapcsolatban felmerülnek. Hát az első kérdés mindenekelőtt az, hogy van-e egyáltalán predesztináció. Ugye a predesztináció latin szó azt jelenti, hogy előre tervezés, előre rendelkezés. Tehát létezik egy ilyen isteni előre elrendelés, előre tervezés. A második kérdés az, hogy ha van predesztináció, akkor ez milyen predesztináció? Mire vonatkozik? Ugye itt ez a kérdés mindenekelőtt érinti az úgynevezett híres kálvini kettős predesztináció tanát, hogy van-e ilyen, hogy Isten egyesek az üdvösségre, másokat a kárhozatra rendelt. És a harmadik kérdés, ami felmerül ezen belül, ami természetesen összefüggésben van a másodikkal is, hogyha létezik ilyen isteni előre rendelkezés, tervezés, akkor ez hogyan viszonyul az egyes emberek szabad akaratához? Hogy a népiesen egyszerűen így mondhatjuk közérthetően, hogy most vajon ilyen sakkfigurákként vagy bábokként bánt Isten az emberekkel, amikor az ő előre tervezését megvalósította, az ő előre rendelkezéseit meghozta, vagy pedig az emberi szabad választást valamilyen módon figyelembe vette. Hát persze ez egyáltalán azzal a kérdéssel is kapcsolatban áll, hogy van-e emberi szabad választás. Hát erre nem térhetünk ki mélységeiben vagy részleteiben, de sokaknak ez is eleve kérdés, hogy egyáltalán létezik-e szabad emberi választás, és éppen ebben az összefüggésben, hogy a mindenható isteni akarat mellett megéle, vagy egyáltalán van-e tere az emberi szabad választásnak. Tehát ezekre a kérdésekre keressük ma este a választ, tehát nem voltam itt a kérdésfeltevéskor, de biztosra veszem, hogy az egy szó mögött, hogy a téma legyen a predesztináció, ezek a kérdések állnak, és ezekre kell válaszolnunk. Mielőtt ezekről a témákról beszélni kezdenénk, szeretnék felolvasni egy részletet Calvinnak a nevezetes Institúció című művéből, ahol néhány nagyon figyelemre méltó alapelvet szögez le. Tehát olvasom a következőket. Ugye az úgynevezett eleve elrendelésről szóló szakaszban írja a következőket. Tehát akik ezzel a témával foglalkoznak, azoknak ajánlja. Azt jegyezzék meg mindenek előtt, hogy amikor az eleve elrendelést kutatják, az isteni bölcsességnek a legbensőbb részébe hatolnak. Ha valaki vigyázatlanul és elbizakodottan tör be ide, az nem találja meg azt, ami kíváncsiságát kielégíteni, hanem inkább olyan útvesztőbe bonyolódik, amiből nem találja meg a kijáratot. Mert nem is illő dolog az, hogy az ember büntetlenül kutassa azokat, amiket Isten önmagában akart elrejteni. Azt tartsuk tehát elsősorban szemünk előtt, hogy a predesztináció más ismeretét keresni, mint amit az Isten igéje elénk ad, éppen olyan őrültség volna, mintha valaki járni akarna olyan helyeken, ahol nincsen út, vagy látni akarna ott, ahol sötét van. Ne szégyeljünk, ha nem tudunk valamit ebben az esetben. Vannak olyanok, akik orvosolni akarva ezt a bajt, majdhogy nem azt kívánnák, hogy egy szó említése történjék a predesztinációról, és nyíltan azt is tanítják, hogy minden erre vonatkozó kérdést kerüljünk ki, mint valami veszedelmes szirtet. Tehát, hogy a megfelelő határok között maradjunk ebben a tekintetben, vissza kell térnünk Isten igéjéhez, amelyben biztos szabály találunk a dolog megértéséhez. A Szentírás ugyanis a Szentlélek iskolája, amely semmi szükséges és hasznos tudnivalót nem hagy el, de ugyanakkor nem tanít mást, csak amit hasznos tudni. Óvakodnunk kell tehát, hogy attól, amit a Szentírás a predesztinációra vonatkozóan kinyilatkoztatott, a hívőket el ne zárjuk. Azokat, amiket az Úr titkon elrejtve hagyott, ne kutassuk. amiket viszont kinyilvánított, el ne hanyagoljuk. Hogy egyfelől a túlzott kíváncsiság, másfelől pedig a hálátlanság vágya alá ne essünk. Nagyon szépen fejtegeti ezeket Calvin, és azt mondhatjuk alapvetően helyesen, de ennek az óvásnak a nyomatékát az adja meg, hogy ő ilyen tisztán látta és ilyen szépen leírta ezeket, de bizony róla is azt kell mondanunk, hogy ő is belekerült, belebonyolódott itt egy útvesztőbe, amiből azután nem sikerült jól megtalálni a kijáratot. Tehát aki ilyen tisztán az alapelveket átgondolta és leírta, az is ezt nyugodtan kimondhatjuk, azt hiszem minden elfogultság vagy emberi ítélkezés nélkül tényszerűen a Biblia alapján eltévejedett ebben a kérdésben. Tehát azért annál inkább szívleljük meg ezt, hogy itt az ember a legmélyebb kérdések körül jár, és nagyon vigyázzunk arra, hogy valahol emberi fogalmakat be ne vessünk, vagy emberi filozofálgatásba ne kezdjünk, vagy el ne szaladjon velünk a ló, amikor a saját gondolatmenetünket követjük, hanem se jobbra, se balra ne térjünk el attól, amit az írás mond. Így is maradnak titkok, de a döntő dolgokat meg fogjuk érteni. Tehát akkor tegyük föl mindjárt a legelső kérdést, hogy van-e egyáltalán predesztináció. Hát ha arra gondolunk, hogy a predesztináció egy szó jelentése előre tervezés, vagy előre rendelkezés, hát akkor azt látjuk, hogy ez egy sorsdöntő kérdés. Hogy van-e isteni előre tervezés és előre rendelkezés. Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy van-e valaki gazdája-e világnak, vagy vállalja-e valaki a felelősséget érte, vagy valaki tudja-e a jövőt. Tehát nagyon is lényeges kérdés ez. Mindig a fülembe cseng egy mondat, amit évekkel ezelőtt hallottam egy külpolitikai szakértőnek, a nagyon jól tájékozott és nagyon érdekes előadásán. Ez a mondat így hangzott, ne gondolják, pedig ez évekkel ezelőtt volt, amikor még nem nagyon illet ilyesmit mondani, de a következőt mondta, ne gondolják a kedves hallgatóim, hogy létezik egyetlen államférfi ezen a világon, aki nemhogy irányítani, hanem áttekinteni tudná azt, ami ezen a világon történik. Tényleg olyan hangulata volt, amikor ezt elmondta, hogy majdnem azt kívánkozott ki, hogy köszönjük, jól érezzük magunkat. Ha tehát ez így, hogy ne gondoljuk, hogy egyetlen ember van, aki nem irányítani vagy kézben tart, hanem áttekinteni tudná azt, ami ezen a világon történik. Tehát akkor most ezen a háttéren gondoljunk arra, hogy van-e isteni előre tervezés vagy előre rendelkezés, milyen fontos kérdés ez, mert ha nincs, hát akkor valami ilyet mondjunk, hogy senki az emberi élet, akkor itt minden történhet, és mindennek ki vagyunk szolgáltatva, ez félelmetes lenne. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a valóságban örömhír az, hogy van predesztináció, van isteni előre tervezés és rendelkezés, mert ha ez nem volna, így kell mondanom, hogy jaj nekünk. Szóval akkor semmi és bizonytalanság és teljes kiszolgáltatottság. És szeretném is mindjárt elolvasni azt a bibliai igét, amely talán a legegyenesebb és a leghatározottabb válasz erre a kérdésre. Ez pedig az apostolok cselekedeteiről írott könyvben található, a 15. fejezet 18. verse, ezt is írtuk fel a táblára is. Továbbiakban nem hivatkozom arra, ami a táblán van, mindenki jegyzetel a maga belátása szerint, de minden lényeges ige, amit idézek, az látható a táblán, úgyhogy onnét ellenőrizni tudja mindenki, hogyha hallás után nem tudja rögtön lejegyezni. Tehát azért állítottuk az élre ezt a bibliai igét, apostolok cselekedetei 15. fejezet 18. versét, mert ahogy mondtam, ez a leghatározottabb válasz arra a kérdésre, hogy van-e isteni predesztináció. Jakab apostol részéről hangzott ez a kijelentés az első apostoli zsinaton, és így hangzik. Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedetét. Azt mondhatjuk, hogy szinte fenséges ige ez. Egy nagyon egyszerű, de egy nagyon fontos mondat. Tudja az Isten öröktől fogva minden cselekedetét. Tehát azt mondja, hogy Isten előre tervez, vagy előre rendelkezik olyannyira, hogy öröktől fogva tudja, megvan a végzése, és pedig minden cselekedetére nézve. Elég hallatlan kijelentés ez, ha az ember úgy belegondol. Van egy másik ige az Efézusi Levél első fejezetében, később majd idézni fogjuk. Itt azt olvassuk, hogy Isten mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Vagyis azt mondja, sohasem esetlegesen, az Efézusi levél első fejezetének a 11. verse ez, tehát sohasem egy pillanatnyi ötlet, vagy hangulat, vagy valamilyen esemény hatására, hanem Isten mindent az ő akaratának a tanácsából, tehát megfontolt tervezés, elgondolás alapján cselekszik. Tehát ezek nagyon egyértelmű kijelentések a Bibliában. És szeretnék idézni néhány olyan bibliai igét is, amelyek a következményekre mutatnak rá, ha tehát van ilyen isteni tervezés és előre rendelkezés, mégpedig minden cselekedetére nézve az Istennek, mindenre nézve nyugodtan mondhatjuk, és ez mindöröktől fogva ő tudja, és ezek szilárdan állnak, akkor milyen örömhíre ez, és mi következik ebből? Ézsaiás könyve 45. fejezetének a 11. versét idézem először. Kevésbé ismert ószövetségi igék ezek, de figyeljük meg, amiket most idézek, hogy milyen szépek, milyen fontosak, milyen sokatmondóak. Ézsaiás könyve 45. fejezetében a 11. vers így hangzik. Így szól az Úr, Izraelnek szentje és teremtője. Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok rám. Ja, tehát Isten azt mondja, hogy kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, nyugodtan hozzá lehet tenni, csak tőlem, mert ő az, aki mindöröktől fogva tudja minden cselekedetét, és aki mindenre nézve a maga végzéseit meghozta, és különösen szép a vége, fiaimat és leányaimat, az én kezeim munkáját csak bízzátok rám. Mintha azt mondaná Isten, hogy vállalja a felelősséget. A jövőért, a dolgok kimeneteiért vállalja. Az egyesek sorsáért is. És azután Ézsaiás könyve 46. fejezetében így olvassuk a 9. és a 10. versben. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Aki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Tehát ez a kijelentés azt hangsúlyozza, hogy itt nem lehetséges, hogy így mondjam, pálya eltérítés. Az Isten a maga terveit, ami felül ő előre rendelkezett és előre tervezi, véghez viszi. Éppen ez az alapja például a bibliai proféciáknak, vagy az isteni kijelentéseknek a jövendőről, mert ő neki megvan a tanácsa, megvan a végzése a terve mindenre nézve, és azt bizonyossággal véghez is viszi. Tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat, mondja. És a harmadik ige, amit idéznék még, Jeremiás könyve 29. fejezetének a 11. verse. Jeremiás könyve 29. fejezetében a 11. vers így hangzik. Ez egy különlegesen szép és bátorító kijelentés. Jeremiás 29.11-et így idézem. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Tehát azt mondja Isten, tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok. Megvannak a tervek, megvannak az elgondolások. És hozzáteszi biztatásul az békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Ezek után tegyük fel ezen az első legegyszerűbb kérdés után, tehát hogy van-e egyáltalán predesztináció, és mik annak a következményei, vagy mi annak a jelentősége. Tegyük fel a második kérdést, hogy mit tartalmaz ez a predesztinációs végzés, ami az embert legjobban izgatja, hogy tényleg létezik-e ilyen kettős predesztináció, hogy Isten egyeseket előre elrendelt az üdvösségre, másokat pedig a kárhozatra. Hogy ez milyen szigorúan hangzik Calvin megfogalmazásában, ismét az institúcióból idéznék néhány sort. Predesztinációnak, tehát Istennek azt az örök rendelkezését nevezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberrel. Ugyanis nem egyforma állapotra vannak teremtve, hanem egyeseknek örök élet van előre elrendelve, míg másoknak örök kárhozat. Tehát aszerint, hogy valamelyik ember ezeknek a céloknak az egyikére vagy a másikára teremtetett, mondjuk azt, hogy életre vagy halálra van elrendelve. Ezek azért ugye félelmetesen hangzó mondatok, és hát az ember torka egy kicsit úgy összeszorul, hogy szóval van ilyen, ez tényleg bibliai alapja van, vagy nincsen, ténylegesen mit tanít az írás ezekről. Hadd mondjam ki a lehető leghatározottabban, hogy nincsen ilyen az írás szerint. Majd azt is megmondanám, hogy Calvin, aki az alapelveket olyan szépen lefektette, hogyan bonyolódott ebbe bele. Azért mondtam ezt ilyen gyorsan, hogy ez olyan teher az ember lelkén, hogy ez egy percig se legyen rajta, nincsen ilyen a Biblia szerint. A Biblia kizárólag Istennek az üdvözítő akaratáról beszél az emberre nézve. Tehát a megmentő szándékáról szó sincs arról, hogy egyetlen emberre nézve a kárhozatra rendelés akaratáról beszélne az írás. Idéznék erre vonatkozóan néhány lényeges bibliai kijelentést. Először az Efézusi levél első fejezetéből a 9. és a 10. verset olvasom, ahol az egész emberi történelemre nézve mondja ki, hogy mi a most az egyetemes emberiségre, a föld sorsára nézve az isteni elgondolás. Az Efézusi levél első fejezetéből idézek tehát a 9. és a 10. verset. Megismertetvén velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Pillanatra hadd említsem meg, hogy ahol az eleve szót találjuk az erre vonatkozó bibliai igékben, ott sohasem ez a helyes fordítás, hanem az, hogy előre. Ugyanis a megfelelő újszövetségi szó proorizo, az azt jelenti, hogy előre rendelkezni, vagy protézis, és ez a bizonyos pro görög prepozíció az annyit jelent, hogy előre. Tehát a korrekt fordítása mindig ez előre tervezés, előre rendelkezés, előre ismerés, sohasem ez, hogy eleve. Azt hiszem, érezzük, hogy ez miért olyan fontos, mert ha azt mondom, hogy eleve elrendelés, annak rögtön van egy ilyen hangulata, hogy emberek választásától vagy akaratától ez abszolút független. Eleve, el van döntve, el van rendelve. Tehát ezt a szót felejtsük el, hogy eleve elrendelés, ilyen fogalom a Bibliában nincs, csak olyan, hogy előre elrendelés, előre tervezés, előre gondoskodás, előrehozott végzés, előre ismerés. Tehát akkor olvasom még egyszer a 9. verset. Megismertetvén velünk az ő akaratának titkát az ő jókedve szerint, amelyet előre elrendelt magában. Nos, vajon mi az ő akaratának a titka, amit előre elrendelt magában? Mit tartalmaz ez, vagy mi ennek a célja? A következő vers ezt mondja róla. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Az idők teljességének a rendjére nézve, itt pedig az oikonómia görög szó van, amit így lehetne fordítani nyugodtan, hogy terv, az idők teljességének a tervére nézve. Tehát mit is határozott el előre Isten magában az időknek a rendjére, a tervére nézve, mire irányul ez az egész tervezés, hogy ő ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Vagyis azt mondja, az egész isteni előre rendelkezés egy célra irányul, hogy Isten megszüntesse azt a szakadást a menny és a föld között, amely a bűneset óta létezik. Tehát a világmindenség, a bűntelen világmindenség és a föld és az emberiség között, vagy Isten és az ember között létrejött szakadásnak a megszüntetése a célja ennek az isteni tervnek. Nyugodtan ki lehet mondani ezt a felszabadító mondatot, hogy az isteni átfogó nagy predesztinációs terv, amely magában foglalja a történelmi időket, eseményeket, de magában az egyes életeknek a kis mozaikját is, ez a hatalmas isteni terv, ez semmi más, mint a megváltás terve. Istennek csak egyféle terve van az emberre is a földre nézve, és ez a megváltó terv, a szabadító terv, ami arra irányul, hogy ismét egybeszerkessze a mennyet és a földet, és a bűnokozta szakadást megszüntesse és kiküszöbölje. A Timóteushoz írt első levél második fejezetének a 4. versére is hivatkoznék, ahol a következőt mondja ki az egyes emberekre nézve, mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Hiszem, egy elég világos kijelentés. Minden ember üdvözüljön, Isten ezt akarja, és az igazság ismeretére eljusson. Tehát, hogyha egy ilyen tételt állítanánk fel, hogy egyeseket Isten elrendelt a kárhozatra, egyesek esetében az elveszésüket, a kárhozatukat akarja, akkor azt kellene mondanunk minimum, hogy a Biblián belül ellentmondás van. Mert ugye természetesen ilyen ilyen nincsen, ez egy ilyen leszűrt teológiai megállapítás, de biztos, hogy téves, mert ismétlem ütközik, meredeken ütközik ezzel az igével, ezzel a fő igével, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Idéznék még egy igét, Máté evangélium a 23. fejezetének a 37. versét, ahol azt látjuk, hogy ha egy ember elvész, akkor ez csak az emberi akaratnak a miatt lehet, az ellenálló emberi akarat miatt, amely ellenáll az Isten üdvözítő szándékának és akaratának. Ugye itt Jeruzsálem felett mondta Jézus ezt a panaszos szót, hogy én hányszor akartam a te békességedet, a te üdvösségedet, és te nem akartad. Tehát Jézus siratta Jeruzsálemet, mert ő bármennyire akarta, és akárhányszor akarta, ők nem akarták. És ezért az ő szándéka nem valósulhatott meg. Tehát az írás világosan azt mondja, hogy egy ember elkárhozik, akkor az az üdvözítő isteni akarattal ellenkező emberi akaratnak, az azt visszautasító emberi akaratnak a dolga lehet csupán. Ezek után, mielőtt az utolsó nagy kérdésre térnénk, amiről legrészletesebben beszélünk, hogy ha csak üdvözítő isteni akarat van, akkor is nagyon-nagyon érdekel bennünket, hogy az egyes emberek szabad akaratához vagy választásához hogy viszonyult az Isten, amikor tervezett, azokra nézve is, akik üdvözülnek, és azt a kérdést is természetesen feltesszük, hogy akkor mi történt a többiekkel, hogyan számolt, vagy hogyan bánt a tervezésében Isten azokkal, akik nem üdvözülnek a saját akaratukból. Mert amikor ő világtörténelmi méretben tervezett, akkor feltétlenül nem csak az ő üdvözítő akaratát elfogadó embereket kellett, hogy a látóterében tartsa, és azokkal számoljon az ő tervezésében, hanem azokkal is, akik nemet mondanak. Tehát ezzel a kétféle emberi magatartással Isten hogy bánt, mennyiben befolyásolta, mennyiben nem befolyásolta az ő tervezésekor. Tehát még egyszer mondom, megéle az emberi szabad választása, mindenható isteni akarat, az isteni előre tervezés mellett, ez a kérdés. És talán itt rögtön megemlíteném, hogy Calvin itt tévedt tulajdonképpen el, és ebbe a kérdésbe bonyolódott bele. Ugyanis neki egy fő eszméje volt, hogy az Isten dicsősége, hogy mindenben az Isten dicsőségét keresni, és ő azt mondta, hogy mivel Isten mindenható, az Isten dicsősége szenvedne csorbát, ha mi azt képzelnénk, hogy egyesek az ő mindenható akarata ellenére elvesznek. Tehát ne csökkentsük az Isten dicsőségét így, hogy mi feltételezzük azt, vagy állítjuk azt, hogy a mindenható akaratot egy ember keresztezheti, és egy ember az Isten akarata ellenére elvész. És akkor nem tudott más következtetéshez jutni már, hogyha egy ember elvész, akkor nem a mindenható isteni akarat hiúsul meg, hanem akkor Isten akarta annak az embernek a kárhozatát. Mindenben csak az ő akarata érvényesülhet. Én úgy gondolom, hogy itt Calvin annál tévedt el, annál a gondolatnál, hogy a mindenható, az Isten mindenhatóságát, azt ilyen emberi módon képzelt el egy kicsit, tehát a hatalom pozíciójából való minden hatóság. Akaratlanul is egy emberi fogalom csúszott be a gondolkodásába. A Biblia szerint pedig az Isten mindenható voltát, azt ne ilyen emberi fogalom szerint képzeljük el, hogy keresztül viszi, minden három keresztül viszi, meg csak az ő akarata érvényes, vagy zsarnoki akarat, mivel a hatalma van, ami mellett másé nem fér meg, hanem a Biblia szerint az Isten minden hatóságának az alapja és a titka, az ő végére mehetetlen bölcsessége és a tökéletes erkölcsi jelleme. A Biblia szerint Isten azért minden ható, mert olyan lelki vagy pszichikai problémákat is meg tud oldani, amit senki. Mert végére mehetetlen a bölcsessége, és tökéletes az erkölcsi jelleme. Ez a kettő szorosan összefügg, ugye, hiszen a végül is erkölcsiség kérdése is, erkölcsiség kell a végére mehetetlen bölcsességhez. Csak az lehet igazán bölcs, akinek az erkölcsisége is a helyén van. És mivel Istennél tökéletes az ő erkölcsisége, és végére mehetetlen a bölcsessége, ezért mindenható, ezért tud megoldást, egyszerűen megoldást tud, erkölcsös megoldást tud. ott is, ahol mindenki másnak a gondolkodása vagy a lehetőségei csődöt mondanának. Tehát még egyszer mondom, az Isten mindenhatósága fogalmánál ne tévedjünk el, ne a zsarnoki, földi hatalmasoknak a példájából induljunk ki, hogy minden ható mert, az ő akarata mellett nem tűr meg mást, mert minden mást letör, ami az övével ellenkezik, nem ilyen az isteni mindenhatóság. Hanem végére mehetetlen bölcsességen, tökéletes erkölcsiségen alapszik, ahol erkölcsös megoldást tud mindenre, ami emberileg megoldhatatlan probléma, arra is. Tehát így gondolkozzunk e felől, és nem szabad ebből azt a következtetést tehát levonni, hogy az Isten dicsősége csorbát szenvedne, ha egyesek nem üdvözülnek. Majd látni fogjuk, hogy mennyire szent a szabad választás az Istennél, hanem inkább így mondhatjuk, hogy az Isten annyira mindenható, még ha egyesek szabad választásukból nemet is mondanak az ő üdvözítő szándékára, és fellázadnak és ellenállnak, az egész emberi történelem és az egész emberiségre nézve még akkor is ki tudja ő hozni, hogy így mondjam, azt a mintát, vagy azt a végcélt, amit ő akar. Szóval ez a fantasztikus mindenhatóság, amikor mindenki szabadon csinálhat, amit akar, senki sincs korlátozva, és ő mégis meg tudja valósítani az ő terveit, mégpedig maradéktalanul, erkölcsös módon, annélkül, hogy bárkinek a szabad választását sértené. Tehát sokkal magasabb rendű az az isteni mindenhatóság és a terveinek a célba juttatása, mint ahogy így közönséges emberi fogalom alapján elgondolhatnánk. De hát mielőtt belemélyednénk a harmadik kérdésnek a tárgyalásába, hogy tehát az egyes emberi szabad akaratok és az isteni előre rendelkezés, közelebbről a személyekre vonatkozó isteni predesztináció, még szeretnék egy-két szót szólni arról, hogy a Biblia szerint az isteni előre rendelkezésnek vagy tervezésnek az alapja mindig az isteni előre ismerés. Két bibliai igét, egy Ó és Új Szövetség igét idéznék ezzel kapcsolatban, hogy lássuk, mennyire konzekvensen egymás mellett van az, hogy Isten ismer, előre ismer, és ennek alapján végez, tervez, határoz. Jeremiás könyve első fejezetének az 5. versére hivatkoznék először. Jeremiás prófétának mondta Isten, amikor elhívta, mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és prófétának rendeltelek-e nép fölé. Tehát azt mondja, hogy ismertelek, és ennek alapján prófétának rendeltelek. Előre ismertelek, mielőtt az anyaméhben megalkottalak, mielőtt megszülettél, előre ismertelek, és ennek az előre ismerésnek az alapján hoztam felőled a végzést, hogy prófétai elhívást nyerj. Tehát félre értetetlen, hogy az isteni végzés alapja egy személyre nézve, vagy egy személy elhívására nézve az előre ismerés. A másik bibliai ige, egy új szövetségi ige, Római Levél 8. fejezetének a 29. verse, amely így kezdődik, mert akiket Isten előre ismert, azokat előre el is rendelte. Tehát az előre ismerés az előre rendelkezésnek az alapja. Hogy Isten mi mindent ismer előre, ez tényleg egy olyan pont, ahol megáll a tudományunk, és nem tudjuk teljesen követni. Itt valóban igaza van Calvinnak, hogy vannak olyan pontok, ahol azt mondjuk, hogy a legnagyobb isteni bölcsességnek a szentélyénél járunk valahol, és szükségszerűen korlátai vannak a gondolkozásunknak. Mert Isten előre ismer eseményeket, tényeket, történéseket. Mondjuk például ilyesmit a 139. Zsoltárból idézem, azt írja Dávid a Zsoltárában, hogy látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. A szöveg összefüggésből kitűnik, hogy itt a magzat állapotra gondol, és azt mondja, hogy Isten már előre tudta, mely napon fog megszületni, és ez már az ő könyvébe be volt írva. Tehát ilyen dolgokat is Isten előre ismer. De ami még fantasztikusabb, hogy előre ismeri az ember gondolatát, vagy az ember szabad választáson alapuló döntéseit is. Erre nézve szeretnék olvasni egy igét, Mózes 5. könyve 31. fejezetéből a 20. és a 21. verset. Tehát nem csak, hogy a jelen pillanatban, vagy az adott percekben az Isten ismeri valakinek a gondolkodását, hogy mi fut át a fején, hanem előre ismeri embernek a gondolatát is. Ez emberi logikával, vagy felfogóképességgel követhetetlen tulajdonképpen. Mózes 5. könyve 31. fejezetéből a 20. és a 21. verset idézem. A következőt olvassuk itt, tehát Mózes 5. könyve 31. fejezetéből 20.-21. verset. Izraelről mondta Isten a következőket. Mert beviszem őt arra a földre, amely felől megesküdtem az ő atyáinak, a tejjel és mézzel folyó földre, és eszik, jól lakik és meghízik, azután pedig más istenekhez fordul, és azoknak szolgál, és meggyaláz engem, és felbontja az én szövetségemet. Mikor pedig utoléri őt a sok baj és nyomorúság, akkor szóljon ez az ének előtte bizonyságképpen. Mert tudom az ő gondolatát, amely szerint cselekszik, már most is. Minek előtte bevinném őt arra a földre, amely felől megesküdtem. Tehát kifejezetten mit mond ez az ige Izraelről, ugye az egyesekről is, aztán összességében a népről, hogy én már tudom az ő gondolatát most, még be se vittem őket az ígéret földjére, de már a gondolatukat tudom, hogy hogy fognak gondolkozni, viselkedni, dönteni, amikor majd ott élnek az ígéret földjén. Itt tehát csak valami olyasmit mondhatunk, hogy végül is ez az isteni előreismerés is, és ennek alapján az egész isteni predesztináció az Isten végére mehetetlen bölcsességén alapszik. Itt talán csak annyit mondhatunk segítségül, hogy gondoljunk arra, hogy az emberi agy mit tud felfogni, milyen teljesítményekre képes, és azt mondjuk még, hogy nincs kihasználva, még sokkal többre lenne ideálisabb körülmények között képes. És akkor gondoljunk arra, hogy milyen korlátozott egy embernek az élete, ezen kívül kétségtelen dolog, hogy betegségek, nyomorúságok sújtják, tehát nem vagyunk a képességeink teljességének a birtokában, azok bizonyos sérült és károsodott állapotban léteznek, és egyáltalán az időbeli korlátunk adva van, halandó életünk van. Most gondoljuk el, hogy az az Isten, akinek a képére és hasonlatosságára teremtetett az ember, ez az ember, és aki ezt az embert így teremtette, és aki öröktől fogva létezik, akinek tehát nincs időbeli korlátja, határtalan, növekedhet a tudása, és az az Isten, aki tökéletes, erkölcsileg tökéletes, és bűn nem torzítja el, gondoljuk meg, hogy az ő bölcsessége mekkora lehet. Hát legfeljebb a fantáziánkat így próbálhatjuk egy kicsit kitágítani, hogy mekkora lehet annak a valakinek az értelme, de valóban itt meg kell állnunk, és azt mondjuk, hogy nem tudjuk ezt elképzelni, hogy van. Még talán megemlítenék ilyet, hogy a bibliai proféciákban találkozunk ilyen tényekkel, hogy Isten előre ismer ilyen mozzanatokat, hogy például ugye Jézusról egy profétikus Zsoltár, a 22. Zsoltár előre kijelenti, hogy majd ott megosztoznak ruháin, és köntösére sorsot vetnek. Tehát egy ilyen mozzanat, hogy a ruháin azon osztozni fognak, a köntösére meg sorsot vetnek, azon nem osztoznak meg, hogy kié legyen a, ugye, a, hát végül is tudjuk, hogy a kivégző osztagot alkotó római katonák valósították meg ezt. Vagy azt mondja Ézsaiás könyve 53. fejezetében az eljövendő messiásról, hogy bűnösök közé számláltatik, de majd gazdagok mellé jut kínos halál után. Tehát micsoda mozzanat, hogy történetesen egy gazdag ember ment elkérni Jézus testét, az a bizonyos Arimatea József, és annak volt egy sziklába vágott sírja, a gazdagok sírja, és Jézust abba helyezték el. Tehát annyi idővel ezelőtt, csak nem egy évezreddel ezelőtt, ezt kijelenteni, hogy gonosztevők közé számlálják, de gazdagok mellé jut kínos halál után, és sorolhatnék sok mindent. Szóval ezt ember nem tudja teljes mértékben követni, hogy ez az isteni előreismerés és előrevégzés az Isten végére mehetetlen bölcsesség alapján hogy van. De viszont döntő, hogy lássuk ennek az erkölcsi alapjait, mert ez viszont döntően befolyásolja azt, hogy Istent elfogadhatjuk-e a szeretet Istenének, láthatunk-e valami reménységet a saját életünkre nézve, és az erőfeszítéseinknek valami értelmét. És ebben a tekintetben a Biblia nem is marad adósunk, hanem világos választ ad. Most a Római Levél 8. fejezetéből szeretnék idézni a személyekre, az egyes személyekre vonatkozó predesztináció alapigéjét, ahol a legtömörebb, legvilágosabb kijelentés olvasható erről a Bibliában. Tehát a Római Levél 8. fejezetéből a 28. verstől a 30. olvasom a következőket. Római Levél 8. fejezetében a 28. verstől a 30. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ugye itt már mindig így olvastam az eleve helyett az előre szóval adtam vissza a szöveget. Tehát itt szó van végzésről, előre elrendelésről, mégpedig a személyekre, az egyes személyekre nézve. És nézzük meg, hogy az első vers, amit idéztünk, a 28. vers, hogy mondja ki, hogy mi a tartalma ennek az isteni végzésnek. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Helyesebben mondva elhívottak, ugye így jobban értjük, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Tehát a tartalma az isteni végzésnek az, hogy azoknak, akik őt szeretik, mondja, minden javukra van. Hát ez egy olyan sok kétkedést és kérdést kiváltó ige. Ugye sokan azt mondják, hogy ez egy kegyes ige, csak hogy ezt nehéz elhinni, hogy minden javukra van, és a gyakorlat nem ezt mutatja. Kicsit mélyebben meg kell értenünk ezt az igét, és ennek érdekében szeretnék rámutatni arra, hogy hogy szól pontosan az eredeti szöveg. Elmondom a görög kifejezést, mert ez olyan, hogy még aki nem tud görögül is meg fogja érteni. Panta szünergei. Minden együtt munkálkodik, ez a kulcs kifejezés. Ugye a panta, ez azt jelenti, hogy minden, mégpedig semleges nemű többes számban, tehát ebben tényleg minden benne foglaltatik, minden. Minden. Ami csak létezik. És szünergei. Ugye ez pedig azt jelenti, hogy együtt munkálkodik. Minden együtt munkálkodik a jóra azok esetében, akik Istent szeretik. Akik az ő végzése szerint elhívottak. De ebből az egy versből még nem értenénk meg ezt a gondolatot. Figyeljük meg, hogy a következő vers az nem új mondat, vagy nem új gondolat, hanem ennek a mondatnak a folytatása. Mert így kezdődik, mert. Tehát ez még egyenes folytatás. És most fogjuk megtudni, mi az a jó, aminek az érdekében minden együtt munkálkodik. És hogy kik azok, akik Istent szeretik más meghatározással. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Tehát mi is az a jó, amire a végzés vonatkozik, az isteni végzés, hogy ennek az érdekében minden együtt munkálkodjék az ő esetükben? Az, hogy az ő fia ábrázatához, természetesen nem a külső ábrázatához, hanem a jelleméhez hasonlóvá váljanak. Tehát félreértés ne legyen, amikor azt mondja a Biblia, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, avagy minden együtt munkálkodik a jóra, akkor ne azt képzeljük, hogy azokat nem érheti baj, szerencsétlenség, nyomorúság, bajok, egyáltalán nem. Hanem azt, hogy erre a legfőbb jóra, hogy a Krisztushoz való, az Isten fiához való hasonlóságot jellemükben elérjék. Hogy erkölcsileg tökéletessé váljanak, hogy az üdvösségre alkalmasak legyenek. Így használhatunk váltó fogalmakat. Ennek az érdekében minden együtt munkálkodik az életükben. És ebben a mindenben éppen, hogy beletartoznak a nyomorúságok, a küszködések, a bajok, a tragédiák is olykor. Tehát figyeljük meg, hogy milyen különös állítás ez. Tehát mintha csak azt mondaná ez az ige, hogy vannak emberek, akik felől Isten egy végzést hozott. Előre ismerte őket, és egy végzést hozott. És pedig azt a végzést hozta, hogy nem bocsáttatnak bele védtelenül az élet dzsungelébe, hanem működik rájuk nézve a háttérből egy titokzatos isteni végzés, hogy minden emberek, barátaik, ellenségeik, jók és gonoszok, pozitív történések és negatív történések, ezek mind valahogy titokzatosan együtt munkálkodjanak arra a legfőbb jóra, hogy az üdvösségre alkalmassá váljanak és elérjék a Krisztushoz való hasonlóságot. Hatalmas és nagyon fontos gondolat ez. Mert ez kimondja, hogy itt mi a legfőbb jó az Isten szemlélete szerint, és talán egy pillanatra megkérdezném, hogy ha valaki a bibliai gondolatrendszert egy percig is elfogadja, vagy az igazságát felismeri, akkor nem logikus dolog ez? Nem az a legfőbb jó egy ember számára, hogy a bűntől megszabaduljon, és a jellemében helyreálljon az isteni kép más. Mert hiszen ennek alapján lehet boldog ebben a földi életben, ennek az alapján lehet az Isten őrizete és védelme alatt az egész földi életében, és ennek az alapján lehet alkalmassá a végső üdvösségre, ami az emberi élet problémájának a megoldása, ami a haláltól való szabadulás és az örök élet jogának a visszanyerése is. Tehát azt kell mondanunk, hogy a bibliai gondolatrendszerben ez nagyon logikus, hogy a legfőbb jó a Krisztushoz való hasonlóságnak. Ugye, aki a minta ember, a második Ádám a Biblia szerint, a helyreállított embernek a képmása, a győztes, a bűnfelett győztes embernek a képmása, az őhozzá való hasonlóságnak az elnyerése. És hogy milyen lényeges, hogy itt isteni végzés működik. Sokszor az ember elgondolja, hogy hát egy ember talán olyan nehézségek érnek, amelyeket össze kell roskadni, amelyek már nem a javára válnak, hanem tönkre megy és megsemmisíti. Vagy elképzeljük azt, hogy egy ember ugyan jóra törekednék, és minden pozitív hajlam megvan benne, vagy hajlandóság, mondjam inkább így, tehát a személyes választás alapján az igazság és a jó irányában, de hát sajnos olyan gonosz túlerővel találja szembe magát, hogy ezek legyőzik, és mégis áldozatává válik körülményeknek, körülötte lévő sötét dolgoknak, és meghiúsul az Isten üdvterv ránézve. Tehát ez nem kevesebbet mond ki ez az ige, hogy senkit sem akadályozhatnak meg más emberek és külső körülmények abban, hogy alkalmassá váljék az végső üdvösségre. Hogy a Krisztushoz való hasonlóságot visszanyerje. És ez nem véletlenül van, hanem erről egy személyekre szabott isteni végzés gondoskodik, amely hallatlan isteni bölcsességgel megtervezte, egybeszerkesztette, így is mondhatnám, patika mérlegen kimérte, kiszámította, hogy minden, ami velük történik, az mind együtt munkálkodjék erre a legfőbb jóra, hogy ezt a célt elérjék. Tehát nem következhet olyasmi, ami ettől elsodorja őket, vagy a kárukra legyen ebben a vonatkozásban. És kik is ezek, akik az Istent szeretik? Valaki mondhatná, hogy hát ez egy kicsit önkényes szempont, hogy akik az Istent szeretik, de gondoljunk arra, hogy Isten az igazság megtestesítője, tehát az teljesen mindegy, hogy azt mondja, akik Istent szeretik, vagy azt mondja, akik az igazságot szeretik. És így olvassuk itt tovább, hogy a 29. versben, mert akiket előre ismert. Tehát látjuk, hogy a egy mondaton belül, amelynek ugye két része van, ez a párhuzamos két meghatározás, hogy akik Istent szeretik, akiket előre ismert. Tehát ez ugyanazok, akiket Isten előre ismert, akik Istent szeretik. Nyugodtan össze lehet kapcsolni a két gondolatot, és azt mondjuk, akik felül Isten előre ismerte, hogy őt szeretni fogják. Tehát nem meghatározta. Próbáljuk igen egyszerűen látni, hogyha arról lenne szó, hogy az Isten az emberi szabad választástól függetlenül embereket erre vagy erre, amarra predesztinál, rendel, akkor ennek az igének úgy kellene hangzani, akik felől Isten elrendelte, hogy őt szeretni fogják. Tehát szeretni, még egyszer mindenki fontolgassa egy kicsit a fülében, akik felől Isten elrendelte, hogy őt szeretni fogják. De nem így szól, hanem azt mondja, akik felől Isten előre ismerte, hogy őt szeretni fogják. Tehát nem úgy van, hogy egyeseket ilyeneknek teremtett az Isten, vagy egyesek felől elrendelte, hogy ilyenek legyenek, hanem egyesek felől elrendelte, hogy a legbelsőbb előre ismerte, hogy a legbelsőbb indítékaik szerint ilyenek lesznek. És itt egy pillanatra megint csak megállnék. Itt van megint egy olyan kérdés, amire azt mondhatjuk, hogy nem mehetünk a dolog végére. El kell ismernünk, hogy korlátja van annak, amit megérthetünk, vagy felfoghatunk. Mert mi is az, hogy az embernek a szabad erkölcsi választása? Szóval sokszor azt gondoljuk, hogy ez már meghatározzák körülmények, vagy örökség, hogy valakinek a belső erkölcsi lelki állásfoglalása milyen. De az élet rácáfol erre. Hiszen vannak emberek, akik a legsötétebb körülmények között nőnek fel, és mégis úgy szoktuk mondani, ugye jó érzésű, igazságszerető és igazságkereső. Mások vannak, akiknek a legkedvezőbb körülményeik vannak, és egészen negatív. Egészen negatív a döntésük és az erkölcsi minőségük. Az is gyötri az ember értelmét, hogy hát tulajdonképpen ki az, aki a gonoszt vagy a rosszat választaná, épp tudattal. Mondja is példabeszédek könyve 8. fejezetének a végén, hogy a bölcsessége, vagy az igazság beszél itt, mint egy megszemélyesítve, engem gyűlöl, szereti a halált. Hát tényleg, aki gyűlöli az igazságot, aki gyűlöli a jót, az szereti a halált. És az ember úgy gondolja, hogy ha valaki ezt teszi, az csak áldozat lehet, vagy tudatlan lehet, de maga magától ezt nem teheti. De itt valami végső titoknál járunk, hogy igenis embernek szabadsága van, és létezik ez a tragédia, hogy a szabad választási képességgel teremtett emberek külső befolyásolástól mentesen, nem örökség és nem körülmények között, a legszemélyesebben adva van ez a lehetőség, hogy szereti az igazságot és azt választja, vagy pedig gyűlöli és szembefordul vele. Ennek a dolognak sem mehetünk teljesen a végére, de ez tényszerűen így van. Az élet is tanúsítja, és az írás is ezt tárja elénk. Noha sok minden van itt, ahol a gondolkodásunknak a végső határaiba ütközünk, ugyanúgy, mint egy előző kérdésnél, ahol említettük ezt. Tehát, noha mélységes titok számunkra létezik ez, és hogy egyesek szeretik Istent, szeretik az igazságot, jobb után vágyakoznak, mások pedig elutasítják ezt, noha maguk ellen dolgoznak, noha úgy viselkednek, mint aki szereti a halált. És az Isten ezt nem befolyásolja, az Isten ezt nem dönti el az ő végzéseivel, hanem az Isten ezt csak előre ismeri. Tehát ez az isteni előre végzésnek az alapja. És nézzük meg ezután a 30. versben mit mond, mert akiket előre elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazított, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Vagyis azt mondja, akik felől Isten ezt előre ismerte, ezt a belső, legszemélyesebb, lelki, erkölcsi állásfoglalást, azok lehetetlen, hogy elkallódjanak az életben. Azok felől megtervezte, hogy hogy kapnak elhívást, azok felől eltervezte, hogy hogyan viszi őket az üdvösségre való alkalmasság magasabb és magasabb lépcsőfokaira, hogy meg is igazítja, meg is dicsőíti őket. Tehát a kezdettől, az elhívástól, a célba érkezésig mindent elgondolt felőlük. Csak itt röviden szeretném megemlíteni, hogy mint hát gyakorló, sok év óta gyakorló biblia oktató is, aki sokat foglalkozom emberekkel, igazán mondhatom, hogy az egyik legcsodálatosabb dolog, amiben életemmel sokszor találkoztam, hogy valaki, aki a lelke mélyén jobbra vágyakozik, és az Istent keresi, vagy az igazságot keresi, az Isten milyen kalandos és döbbenetes utakon tudja elhívni ezeket az embereket. Hogy milyen valóságos regény, vagy valami csodálatos, fordulatos és bámulatos történet, ahogyan emberek megtalálják végül azt, amit keresnek, és el nem kallódhatnak, és úgy tűnne, hogy szinte véletleneken, szinte semmi apró mozzanatokon tűnik. És az múlik a dolog. És hogyha az ember mégis egy kicsit jobban meghallgatja, és belepillant egy-egy ilyen sajátos emberi történetbe, akkor felfedezi azt az észrevétlen, titokzatos isteni munkálkodást. Ennek a tervnek a működését, hogyha valakik felől ő ezt előre ismerte, azoknak az elhívását ő megtervezte, csodálatos és különleges módokon is, azok el nem veszhetnek és el nem kallódhatnak. És talán itt ezen a ponton jegyezném meg azt, hogy Isten nyilvánvalóvá tegye, hogy az ő részéről semmiféle önkényesség nincs. A Biblia szól arról, hogy Isten többeket hív el, tehát többeket hoz közeli ismerettségbe a megváltás tervével, többeknek ad hatalmas előnyöket, lehetőségeket, ismereteket, vonzást, mint akik felől ezt előre ismerte. Ugye ez Jézus egyik példázatát így fejezte be, sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Tehát az elhívottak köre sokkal tágabb, mint akik ezen belül választottak is, akik az isteni választás és az előre ismerés alapján kapták az elhívást. Mert az Isten majd az ítélet napján tanúsítani akarja, hogy nem azon múlik, hogy ő egyesekről nem gondoskodott volna, vagy ne adna lehetőséget. Lesznek emberek, akiket nem ismert előre bizonyára, akik nem kaptak elhívást. De egy nagy tömeg ember, akit felül ő nem ismerte ezt előre, mégis kapott elhívást, és bebizonyosodott, hogy akármennyi előnyt, lehetőséget, mindent megad. Mégis a személyes szabad választásukkal az Isten ellenében döntenek, vagy az igazság ellenében döntenek, ezért ilyeneket is hívott el az Isten, hogy majd az ítélet napján ezek tanúskodjanak. De azok felől, akik felől Isten előre ismerte ezt, azok közül egy sem maradhat elhívás nélkül. Azoknak az egész pályája meg van tervezve az írás szerint. És ezek után a 31. verstől Pál apostol pontosan arról beszél, hogy mi következik ebből. Mi ebben az örömhír, mi ebben a hatalmas bátorítás. A 31. versben ezt mondja. Mit mondunk azért ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? És azután csak olvasom a 38. verstől. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát mit mond Pál apostol? Hát azt mondaná, hogy újjongjunk és örüljünk. Ezek szerint, ha egy ember szereti az igazságot, és jobbra vágyakozik, és ez a legbecsületesebb és legtisztább személyes belső döntés van benne, akkor az Isten olyan végzést hozott ránézve, hogy önmagán a saját szabad választásán kívül semmi sem akadályozhatja meg, hogy a célt elérje. Semmi se szakíthatja el az Isten szeretetét. Az Isten üdvözítő akarata győzedelmeskedni fog az életében. Külső körülmények, más emberek nem vethetik közbe magukat. Végig fog menni az isteni terv, ha ő maga teljesen szemben nem fordul ezekkel. Mert az ő szabadsága mindig megmarad. De az Isten részéről elgondolta, megtervezte, és ez a terv nem hiúsulhat meg. Hát az időnk az félelmetesen halad ennél a nagy témánál. Még azt a kérdést tegyük fel, hogy tulajdonképpen még közelebbről mi az, amit Isten előre ismert ezeknél az embereknél. Sajnos most az időnk nem engedi meg, hogy ebbe nagyon belemélyedjünk. A római levél 9. fejezete fejti ki ezt részletesen. Itt vannak némely olyan nehéz, úgynevezett nehéz igék, és ha a beszélgetésben bárki ezekre rákérdez, nagyon szívesen válaszolok. Itt most csak összefoglalóan annyit szeretnék mondani, hogy itt a római levél 9. fejezetében a 10. verstől kezdődően Jákob két fiának, a Izsáknak és Ézsaunak, illetve Izsák két fiának, Jákobnak és Ézsaunak a példáján egészen pontosan bemutatja, hogy mi az, amit Isten előre ismert, nem a cselekedeteket, ezt hangsúlyozza, nem a cselekedeteket. Tehát amikor az Isten előre ismert embereket, és kiválasztotta, hogy kikre nézve hozza meg ezt a feltétlen végzést, akkor nem a cselekedeteket nézte, hanem sokszor a rút visszás, ellentmondó cselekedetek mögött a legőszintébb, legtisztább belső szándékot. És azért hozza itt éppen Jákobot példának, akiknek csak nagyon rút cselekedeteit ismerhette az Isten előre, csalást, hazugságot, nagyon-nagyon az Isten igazságával és jellemével ellentétes dolgokat, de az Isten ezek mögött is látta az igazságra és az örök isteni áldásokra sóvárgó lelket Jákobban, és őt pontosan átvezette olyan élettapasztalatokon, és olyan végzést hozott felőle, és úgy tervezte meg az életútját, hogy kiégjen belőle a salak, lekopjon róla minden, ami ellentétes a legbelső őszinte tiszta szándékaival, és végül győzedelmeskedhessen. Ebben is egy hatalmas örömhír van, hogy Isten nem a cselekedeteket nézte egyetlen ember esetében sem, mert akkor egyetlen emberre nézve se hozhatott volna ilyen végzést. Mert saját erejéből, a saját erkölcsi képességeiből egyetlen ember sem tud olyan hibátlan, tiszta cselekedeteket produkálni, hogy Isten annak alapján hívta volna el, vagy hozta volna meg ránézve ezt a végzést. Hanem Isten a sokszor nagyon-nagyon visszásnak ható, és bukások, és kudarcok, és esetleg szégyenletes tettek mögött is meg tudja látni az őszinte lelket, és az igazságra szomjúhozó embert. És azt végül ő felszínre hozza, és győzelmessé teszi benne azt, ami az igazi. Pontosan erre irányul ez a terv. Így is fogalmazhatnék, tulajdonképpen ez az isteni predesztinációs végzés, ennek az a lényege abban áll, hogy Isten segít embereknek azzá lenni, akik igazán a legszemélyesebb erkölcsi döntésük szerint szeretnének lenni, de a saját erejükből soha nem tudnának. Tehát nagyon-nagyon fontos dolgok rejlenek itt a bibliai kijelentések mögött. Ezért mondja ki itt azt Pál apostol, tehát ha egy ember üdvözül, a dicsőség nem az övé lesz, hanem egyedül a könyörülő Istené. Mert tulajdonképpen csak egy parányi szikrát fejleszt föl az Isten, és tesz győzedelmessé, ami, ha magára maradna az ember, és ha az Isten nem tervezett volna így, és nem hozott volna ilyen végzést, akkor soha se kristályosodna ki az emberből, és soha se válna győzelmessé az az igazán jó, és az az igazán becsületes. És még egy kérdést vessünk föl, amíg úgy gondolom mindenkit nagyon érdekel, és ennélkül hiányos lenne lezárni a témánkat, hogy vajon mit cselekedett Isten azokkal, akik felől nem ismerte előre ezt, hogy az igazságot szeretni fogják, hogy jobbra vágyakoznak, hanem az ellenkezőjét ismerte előre, hogy visszaélnek tulajdonképpen a szabad választás képességével, önmagukkal is, önmaguk ellenére élnek vele, és a gonosz mellett fognak kikötni, és inkább fogják szeretni a sötétséget, mint a világosságot, és ahhoz fognak ragaszkodni. Vajon mit tett ezekkel az emberekkel? Ezt is a római levél 9. fejezetében fejti ki a Pál apostol nagyon világosan, itt is, ezt is példán, egyértelmű példán, például az egyiptomi kivonulás fáraójának a példáján, aki egy negatív figura a Bibliában, aki minden isteni bizonyságra és az isteni kegyelem minden felkínált bizonyságtételére megmaradt a maga makacs lázadása mellett, és az írás leírja, hogy vajon az ilyenekkel, mint ez a fáraó, Isten hogyan számolt az ő tervében. És mikor az apostol ezt fejtegeti, akkor ennek során beidéz, mint egy kulcs igeként egy ószövetségi ige szakaszt, Jeremiás könyve 18. fejezetének az első verseit. Ez csak néhány percet vesz még igénybe, ezt még elolvasnám. Jeremiás könyve 18. fejezetéből az első verseket. Tehát a római levél 9. fejezetében, majd otthon, ha valaki elolvassa ezeket a részeket, akkor figyeljük meg, hogy ott visszahivatkozik konkrétan Jeremiás könyve 18. fejezetére. Így olvasom az első verstől. Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak mondván. Kelj fel, és menj le a fazekas házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet. Lementem azért a fazekas házába, és imé ő edényt készített a korongon. És elromlott az edény, amelyet ő készített, és amely mint agyag volt a fazekas kezében. És azonnal más edényt készített belőle, amit a fazekas jobbnak látta megkészíteni. És szólt az Úr nékem mondván, vajon nem cselekedhetem-e veletek úgy, mint ez a fazekasó Izrael háza, ezt mondja az Úr. Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza. Tehát ugye egy képletes tanítás történt. Itt a prófétát elküldte az Úr a fazekas házába. Azt mondta, nézd meg, hogy dolgozik a korongon, és ott közlöm veled az én beszédeimet. Ott fogok megértetni veled valamit. És mit szemlélt a próféta? Ugye a fazekas a korongon dolgozott, és egy anyag, amiből akart készíteni ugyanolyan szép jó edényt, mint a többi anyagdarabból, amit a kezébe vett, ez egy kulcskifejezés, elromlott a fazekas kezében. Tehát nem a fazekas elrontotta, hanem elromlott az ő kezében. És azt mondja, akkor mi történt? Akkor a fazekas bosszankodik, vagy kétségbe esik, hogy az anyag kifogott rajta? Szó sincs róla. A fazekasnak azonnal van gondolata, nem készíthette belőle azt az edényt, amit eredetileg elgondolt, készít belőle egy alacsonyabb rendű edényt, amit ebből az elromlott anyagból is tud készíteni. Amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. Mintha csak azt mondaná, az elromlott anyaggal szemben megvan az erkölcsi jogosultsága, hogy készít belőle, amilyet jónak lát készíteni. Természetesen a tanulságát igazán élő emberekre vonatkoztatva értjük meg. Tehát ez azt mondja, hogy Isten minden ember felől azt akarja, hogy üdvözülje. Mindenkiből szép és jó edényt akar készíteni a hasonlat szerint. De ha valaki elromlik, az Isten kezében is elromlik. Az Isten ajándékai, vagy az felkínált üdvösség ellenére elromlik. Akkor nem így van, hogy keresztezi az Isten terveit, vagy kifog az Isten bölcsességén, vagy tönkreteszi az ő elgondolásait. Akkor mivel a fazekas is mérhetetlenül fölötte van az anyagnak, a teremtő is mérhetetlenül fölötte van a teremtménynek, akkor ő elromlott, jogosultsága van, hogy az ő készít belőle olyat az ő tervében, vagyis beilleszti az ő tervében az ő elrontott életét, az ő saját szabad választása szerint negatív irányba haladó életét, úgy, ahogy ő jónak látja. És az írás ezt máshol így magyarázza meg, és itt is a római levél 9. fejezetében közelebbről, hogy Isten nem korlátozza embereknek a negatív szabad választását sem. Dönthetnek az Isten elgondolása jelen, visszautasíthatják az üdvösséget. Keresztül vihetik mindazt a gonoszt, amit elképzeltek. Csak azt nem tudják befolyásolni, hogy még a gonosz cselekedetüket is beépíti Isten valahol az ő tervébe úgy, hogy tudtukon és akaratukon kívül azok javát fogják szolgálni, akik az Isten szeretik, és a megváltási terv javát. Tehát bele fognak tartozni abban mindenbe, ami együtt munkálkodik azok javára, akik az Isten szeretik. Így kell érteni azt, hogy Júdás például elárulta Jézust a maga saját választása alapján, de végül a megváltási terv megvalósulását szolgálta, tudtán és akaratán kívül. Így mondja ezt az apostolok cselekedeteiben, hogy véghez vigyék, amiről a te kezed eleve elvégezte volt, előre elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Még magára, sátára nézve is ez igaz. Ellene lázadt az Istennek, megtehette, véghez vihet mindent, de azt nem tudja befolyásolni, hogy még az ő egész lázadását és sötét gonosz tetteit is Isten végül fel fogja használni azok javára, akik az Isten szeretik. És a megváltási terv győzelme után nagyobb lesz az Isten dicsősége és a jó győzelme, mintha ez nem is történt volna. Ezt úgy is fogalmazhatom, hogy a rossz mindig jobb lenne, ha nem történnék. A bűn mindig kívánatosabb, hogy ne történjék meg. De az Isten olyan végére mehetetlenül bölcs, hogyha mégis megtörténik, Isten még azt is jóra tudja fordítani. És aztán Pál apostol megmagyarázza, hogy ebből azonban az ő javukra nem lesz írva semmi. Az, hogy tudtukon és akaratukon kívül mégis az Isten szeretők és a megváltási terv javát szolgálták, az nem menti fel őket a felelősség alól, ők az ítélet napján kizárólag a saját szabad erkölcsi akaratukkal fognak számot adni, hogy ők a saját belső indítékaikból hogyan döntöttek. Hogy az Isten bölcsessége még ezt is jóra fordította, abból nekik semmi előnyük és hasznuk nem fog származni. Van még egy érdekes bibliai kifejezés az írásban, egy különleges bibliai kifejezés, ami ott láthatjuk a táblán, Mózes első könyvében, Sámuel első könyvében, 33. Zsoltárban is találkozunk vele, amely úgy hangzik, hogy Isten a gonoszok tanácsát elforgatja. Ez egy olyan nagyon szép, megragadó kifejezés. Tehát azt mondja, emberek tehetnek, tervezhetnek, véghez vihetnek dolgokat a jó, az igazság ellenében, a jó ügyek ellen, de az Isten titokzatosan elforgatja. Köszönöm szépen. Tehát még a gonosz tetteiket, vagy szándékaikat is elforgatja azok javára, akik az Istent szeretik. Nem tudom, hogy ezt a nagy témát ilyen röviden próbáltuk összefoglalni, valamennyire mégis kitisztult-e a kép előttünk. Talán végezetül mondanék egy hasonlatot, talán egy kicsit segít még a gondolatainkban jobban összerendezni ezeket. Képzeljük el az Istent az ő előre tervezésénél úgy, mint egy csodálatos szövőmestert, akinek adva van sokféle színű, minőségű, vastagságú fonal, kimondhatatlan variációban és változatban. Mondjuk ezek jelképezzék az emberi döntéseket, választásokat, és bizonyos törvényszerű következményeit döntéseknek és történéseknek. És az Isten, aki a törvényszerűségeket, az erkölcsi törvényszerűségeket semmiben nem csorbítja meg, vagy nem mozdítja ki. Az emberi szabad választásokat semmiben nem korlátozza. Ezt a sokféle fonalat ő mind át tudja tekinteni, és annélkül, hogy változtatna minőségükön, adottságaikon, mégis meg tudja szőni belőle azt a mintát, amit ő elgondolt. Szóval végül megint ott zárul a kör, hogy az Isten végére mehetetlen bölcsessége. Ő annyira mindenható, hogy a vele ellentétes, az ő elgondolásaival ellentétes, azok ellen gyűlölködve ádázul harcoló tetteket, akaratokat, döntéseket, embereket is bele tudja szőni a maga mintájába, a maga tervébe, úgyhogy elforgatja a szándékokat azok javára, akik az Istent szeretik. Tulajdonképpen ez az isteni előre tervezésnek a titka és a csodája. És azzal fejezném be, hogy ha jól meggondoljuk, akkor ebből nagyon gyakorlati dolgok következnek. Az egyik, ami következik ebből, hogy tulajdonképpen, ha komolyan veszi ezt az ember, vagy mondjam így, hisz benne, mert az írás kijelentéseit kinyilatkoztatásnak fogadja el, és sok más megfogható dologban meggyőződött arról, hogy az írás tényleg egy hitelre méltó kinyilatkoztatás, akkor tulajdonképpen nem volna szabad elcsüggedni soha. Szóval akkor az embernek sokkal jobban kéne szégyelni magát annak, aki ezt komolyan veszi, ha pánikba esik, vagy elcsügged. Mert végül is akkor sokkal többet kéne foglalkozni azzal a gondolattal, hogy megoldások előre készen vannak. Az Isten végére mehetetlen bölcsességében tervek, megoldások, kivezető utak adva vannak. És ezeket egyszerűen rá kell találni hitáltal. És soha nincsen úgy, hogy káosz, kiúttalanság, kilátástalanság, nincs tovább, nincsen. Mert azoknak, akik Isten szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra. Tehát ez az egyik döntő következtetés. A másik pedig, amit ebből le lehet vonni, az, hogy nem kell félni az egész emberiség jövőjének a végső kimenetelétől sem. Mert az Isten itt előre tervezés az nem olyan, hogy azt meghiúsíthatná valamely váratlan, közbejött, szeszélyes emberi akarat, vagy nem jöhet közbe, mert mindent előre ismert, mindent beleszámított, mindent beleillesztett, mindent beleépített, mindent elforgatott. Tehát egyszerűen áll az, amit ő mond, hogy tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. És ez az erkölcsös mindenhatóság, ez a határtalan bölcsességen alapuló mindenhatóság, ez a mindenki iránt méltányosságot érvényesítő, és mégis a legpozitívabb, legbölcsebb, legjobb akaratot keresztül vivő. Isteni tökéletesség az, ami bámulastra méltó a predesztináció tervében. Hát tulajdonképpen én ezzel be is fejezem, és ha maradtak tisztázatlan részletek, akkor egy rövid kis szünet után kérem maradjanak vissza azokat, akiknek kérdéseik lennének, és van rá lehetőség, hogy ezeket feltegyék. Bőven lehet, mert egy ilyen nagy témát nagyon nehéz ilyen rövid idő alatt átfogni, még kevésbé lehet kimeríteni. Viszont látásra! Mához 2 hétre! De jó és tökéletes ajándék származik az Istentől, más nem. Csak jó és tökéletes ajándékok. Ő senkit sem kísért a rosszra, mint ahogy maga sem kísérthető a gonosszal. De akkor mi az mégis, hogy Isten megkeményíti emberek szívét? Pontosan így van, ahogy a fáraó esetében is váltakozva mondja, hogy megkeményítette a szívét. Az írás szerint először csak ez van, hogy az ember keményíti meg a szívét. Tehát hallja az Isten kegyelmi hívását, nemet mond, ismételten megkeményíti a szívét vele. Az Isten, amikor egy ember már átjutott azon a bizonyos visszafordíthatatlan ponton, amiről a Biblia beszél, amit így nevez, hogy a Szentlélek elleni bűnállapota, amikor egy ember annyiszor visszautasította, hogy megkeményedett a saját visszautasításában. Biblia szerint ez egy nagyon fontos pszichikai törvény, hasonlattal így lehetne mondani, hogy ahogy a mindig sötétségben lévők megvakulnak, mondjuk a bányalovak mind megvakulnak, körülbelül aki mindig a sötétség területén vesztegel, az egyszerűen elvakul erkölcsileg, vagy megsüketül lelkileg. Ugye Jézus ezért mondott ilyeneket, hogy boldogokat is szemeitek, hogy látnak, meg a füleitek ti hallanak a tanítványainak, és mondta másokról, hogy ezek bedugták a fülüket, hogy ne halljanak, behunyták a szemüket, hogy ne lássanak, megkövéredett a szívük, nem értenek, nem hallanak. Tehát a Biblia szerint ez egy fontos pszichikai törvény, ha az ember lelkiismeretébe belevilágít a világosság a Szentlélek által, egészen megszólítja és megvilágítja, és ennek ellenáll, és nemet mond, és ezt sorozatosan megteszi, akkor egy kritikus ponton átlépett, ami után az úgynevezett Szentlélek elleni bűn állapotában van, süket a füle, vak a szeme, egyszerűen nem tudja többé meghallani, és nem képes pozitív választ adni az isteni kegyelem hívására. Na most az Istennél csak olyan megkeményítés létezik az Isten részéről, hogyha valaki ezen a ponton túljutott, annak ő még további kegyelmi hívásokat ad, akkor ez is egy pszichikai törvény, hogy ez már azt nem megtérésre készteti, hanem ingerli, és keményíti, és erősíti a lázadásában. Azt hiszem, ezt mindjárt értjük, ha valaki túl van ezen a ponton is, az még az isteni kegyelem hívását hallja, az idegessé teszi, vagy ingerülté, vagy dühötté, vagy még jobban ellenállóvá. Most tehát a fáraó esete a következő volt. Isten küldte a kegyelmi hívásokat Mózes által, ugye 10-szer is el kellett menni. Az első hívásokkal szemben a fáraó maga keményítette meg a szívét. Nagyon nyilvánvalóak voltak, meg is tört olykor, és elismerte, hogy igaz, de abban a pillanatban, hogy elment a baj róla, visszatért. És amikor ő túljutott a kritikus ponton, tehát már a Szentlélek elleni bűn állapotában volt, Isten abba hagyhatta volna, hogy kegyelmi hívásokat küldjön neki, de nem hagyta abba, és most már ő keményítette meg a szívét azzal, hogy még mindig küldött neki ilyen további bizonyságokat, amire ő mind eltökéltebben válaszolt. Mi volt ennek a vége, a csúcspontja, hogy az utolsó legnyilvánvalóbb isteni megnyilatkozás után is ő annyira megkeményítette őt, tulajdonképpen az Isten által adott tanúbizonyság is megkeményítette, hogy még a veres tenger közepébe is bement Izrael után. Ugye az ember azt mondja, hogy ezt már épp értelemmel alig lehet fölfogni, hogy hogy mert belemenni, hogyha előtte látta, hogy már minden teljesedett, amit az Isten mondott, mégis belemert menni a saját vesztére. Tehát ez mutatja azt, hogy az újabb és újabb kegyelmi hívások a kritikus pont után megkeményítették a szívét, még elvakultabbá, még lázadóbbá, még dühöttebbé tették. Tehát ez beletartozik abba a kategóriába, hogyha elromlik az agyag a fazekas kezében. Tehát ő saját maga a választásával elromlik, akkor Isten akár meg is keményítheti, de csak ilyen úton, nem úgy, hogy gonosz sugal, hanem hogy ő meghozta a maga döntését, de ő még tovább ad neki kegyelmi hívásot, és ezzel mint egy kihozza belőle az ő igazi sötét indulatait, és ezt is valahol beépíti azok javára, akik Isten szeretik, és az Isten műve dicsőségére. Mert itt, ha elolvassuk ezt a hivatkozott igét, akkor ott az van, hogy azért tartottalak fent téged, hogy benned mutassam meg az én dicsőségemet, mondta Isten fáraónak. Ugye ennek az volt, ugye itt így mondja a 17. vers, hogy azért támasztottalak téged, de az nem a legpontosabb visszaadás, és ha megnézzük a Mózes könyvében, az Ószövetségi szövegben, ott így találjuk, hogy azért tartottalak fenn, hogy benned mutassam meg az én dicsőségemet. Tehát, mintha Isten azt mondta volna, hogy amikor meghozta a fáraó azt a negatív döntését, hogy ő ellenáll az Isten kegyelmének, ő elutasítja, kicsoda az Isten, nem hallgatok rá, nem volt értelme az életének tovább, Isten megsemmisíthette volna, nem semmisítette meg, nem sújtott le rá az ítéletével. Hagyta tovább élni, sőt, további bizonyságokat és kegyelmi hívásokat küldött, fenntartotta, most már ő egy elromlott edény volt, és Istennek joga volt fenntartani és felhasználni tudtán és akaratán kívül az ő műve javára, mégpedig oly módon, hogy a további kegyelmi hívásokkal megkeményítette a szívét, kijött belőle az ő lázadása, elvakultsága a legvégsőkig, de végül is mit szolgált ez? Ugye az izraeliták egy olyan tapasztalatot szereztek az Isten szabadító hatalmáról, a környező népek megrettentek, és Izrael előtt szinte szétnyitották az utat, tehát értjük. Tehát így van az, hogy az elromlott anyagotból Isten készít másfajta edényt, amint ő jobbnak látja megkészíteni. Ezt már nem lehet tőle számon kérni, mert az elromlott anyag az el is pusztíthatná, meg is semmisíthatné. Ő most már tudtán és akaratán kívül felhasználja. De tulajdonképpen nem cselekszik vele igazságtalanul, mert nem rákényszeríti valamire, ami a saját elgondolásaival ellentétes, semmi kényszert nem alkalmaz. Inkább csak kihozza belőle, és engedi még jobban felszínre jönni azt a sötétséget és eltökéltséget, ami miatt azon az emberen nem lehet segíteni. Tehát nem tudom, érthetően mondtam el, tehát sohasem kezdődik így, hogy Isten keményíti meg valaki a szívét, mindig az ember keményíti, a fáraó is maga keményítette meg a szívét. De ha túljutott a Szentlélek elleni bűn határvonalán, és abban a kritikus állapotban jutott, ha Isten további kegyelmi hívásokat küld még, akkor ezzel ő keményíti meg a szívét, és ezt mindig csak abból a célból teszi, hogy felszínre hozza a lelkében lévő dolgokat, hogy ezzel is azok javát munkálja, akik Isten szeretik. Érthető? Köszönöm. Tessék, volna-e valakinek további kérdése? Már itt volt a kérdés. Egy nagyon szép példája Jézus története annak, hogy így mondjam, Isten megmer hirdetni dolgokat, noha az szabad választáson múlik. Mert Jézus esetében Isten meghirdetett proféciákat, hogy így és így fognak beteljesedni, de csak egyetlen mozzanatot hadd mondjak, a Getsemáné kert, ahol nyilvánvaló, hogy történhetett volna ennek ellenére másképpen is, és a Jézus szabad választásán múlott. Mert ugye a proféciák mind megmondták, hogy ugye meghal, az Isten szenvedő bárány, a bűnösök közé számláltatik, megölik, harmadnapon feltámad, stb., ahogy Jézus maga is összefoglalta. De a Getsemáné kertben látjuk azt, hogy Jézus micsoda küzdelmet vív magával, és azt mondja, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Sőt, Márk evangélista följegyzi, hogy legelőször így szólt, atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat, szállt szinte szenvedélyesen tiltakozott, visszaretten tőle. És hogy Jézus háromszor is imádkozott így, az mutatja, hogy egy teljesen valóságos kockázat és vívódás volt, hogy megteszi-e, vagy pedig visszautasítja. Ugye láthatjuk azt, hogy az elfogatásakor, ugye amikor akarja, hátra esnek az elfogói, mint egy holtak, tehát egyáltalán nem, ez a, nincs kiszolgáltatottság, ha akarna, kitérhetne az egész elől. Tehát Jézus életében valóban minden beteljesedett, amit az ószövetségi proféciák mondtak, de távolról sem azon az alapon, hogy ő neki ne lett volna meg az igazi szabad választása. Hanem ebben az a csodálatos, hogy Jézusban annyira bízhatott az Isten, hogy szabad választásból együtt működik a megváltási tervvel, és kívánja, és akarja, és be fogja teljesíteni, hogy meghirdethette a proféciákban előre. Szóval ebben az a gyönyörű, hogy Isten nyugodtan meghirdetett valamit, ami dolgoknak a beteljesedését, ami valakinek a határtalan szeretetén, áldozatkészségén és önmegtagadásán múlt, amiben teljesen szabad volt, hogy ezt megteszi, vagy nem teszi, de hogy így mondjam, az atya bízott a fiúban, hogy ezt a kimondhatatlant is megteszi. Most rögtön szeretném ezzel összefüggésben mondani, hogy az emberre nézve, az egyes emberekre is vannak Istennek pozitív tervei, amelyeket mer kijelenteni abban a bizalomban, hogy meg fogják cselekedni. Gondoljunk arra, hogy egy Pál apostolnak a damaszkuszi úton, rögtön mit mond az isteni kijelentés, pedig az, eddig az öldökléstől lihegve üldözte az egyházat. Azt mondja, hogy majd az ő nevét fogja hordozni a pogányok között, és sokat fog az ő nevéért szenvedni, és lesz majd neki tanúbizonysága minden embernél. Nos, micsoda bizalom volt ezt kijelenteni, mint ami bekövetkezik, holott még pillanatnyilag ott van egy ember, aki épp az ellenkező oldalról jön. Tehát az Isten előre ismerte Pált, és hogy így mondjam, egy bizalom alapján, noha szabadsága lett volna kitérni a szenvedések és a nehézségek és a küzdelmek elől, egy bizalom alapján hirdette meg ezt felőle, hogy ezeket és ezeket fogja beteljesíteni. A Római Levél 16. fejezetében, a 25.-26. versben van egy nagyon szép és fontos megfogalmazás, ahol azt mondja, hogy Isten tudtára adja az embereknek az ő megváltási tervét, azt a tervet, amely örök időtől fogva elrejtetett Istenben, hitbeli engedelmesség véget. Ez a gyönyörű kifejezés, hitbeli engedelmesség véget. Tehát, mint azt mondaná, hogy Isten tudatja az ő terveit, de az ő tervének a közlése nem csak azt a célt szolgálja, hogy ezáltal tájékoztasson minket az ő elgondolásairól vagy a jövőről, hanem hogy ez lesz az eszköz, ami által emberek hitbeli engedelmességgel beteljesítik azt, amit Isten rájuk nézve tervezett. Tehát az Isten azért is közli az ő terveit, hogy emberek felbuzduljanak hitbeli engedelmességgel beteljesíteni az ő terveit. Így teljesítette be Jézus is. Ugye gondoljunk arra, hogy például Jézus visszajövetele előtt van egy ilyen profécia, hogy Isten országának ez az evangélium a hirdettetik bizonyságul minden népnek. Vagy az örökkévaló evangélium hirdettetik minden ágazatnak, nyelvnek és népnek. Hogy fogja ezt az Isten megvalósítani? Úgy, hogy valahonnét, tudom, hoz a földön túli világból egy csodálatos csapatot, akik ezt megteszik? Nem, úgyhogy ezt hirdetteti, ez az ő akarata, és megmagyarázza, hogy ez miért szükségszerű, és miért tartozik az üdvözítő tervéhez, hogy emberek felbuzduljanak hitbeli engedelmességre, csak a Biblia a téma és az alap. Azt válaszolhatom, hogy a megsejtés helyes. Pontosan erről van szó. Ez a történelmi távlatba tágított predesztináció. Ezért mondtam azt, hogy nincs így, hogy van valami titokzatos predesztináció, és akkor ezen kívül pedig van a megváltási terv, a nagy történelmi megváltási terv, ez egy és ugyanaz. Istennek csak egyféle terve van. Az egyes emberi életekre vonatkozó predesztináció, azok a kis mozaikjai a nagy megváltási tervnek, amiből a történelmi proféciák is, azok beteljesedése is minden felépül. Hát ez végül is így logikus is, nem? Hogyha ez nem varázslat, az Isten történelmi tervei,
hanem ez mind erőszak és kényszer nélkül és mesterkéletlenül és természetes utakon valósul meg, akkor ez nem lehet másképp, mint hogy a nagy történelmi tabló az abból épül fel, az egyes emberekre vonatkozó előre tervezésekből, végzésekből és azoknak a szabad akaratú beteljesítéséből. Szóval itt valahogy most az jut eszembe, amikor erről beszélünk, hogy nem tudom, valaki hallgatta-e, Teller Edével volt egy interjú, talán egy másfél évvel ezelőtt a Kossuth Rádióban, amiben hát ő arról beszélt, hogy a múlt század világképe az mennyire mechanikus volt, úgy képzelték, ugye, hogy az atomok azok ugye, hát pontosan meg tudjuk mondani, hogy azokkal pontosan számolni lehet, hogy viselkednek és mi lesz velük, és azt mondta, hogy ma már tudjuk, hogy az atomok is bizonyos értelme olyanok, mint az élőlények, csak azt mondhatjuk, hogy valószínű, hogy így lesz, de biztosan megmondani, hogy fognak viselkedni és mit fognak tenni, azt nem tudjuk. És azt mondta, hogy minden élőlény ezen a Földön egy bizonytalan jövőbe néz, és utána egy nagyon érdekes dolgot mondott, azt mondta, ha az ember itt Istenről akarna beszélni, akkor csak úgy beszélje róla, mint egy karmesterről, aki mindezt valahogyan összehozza, tette hozzá, ha ezt egyáltalán össze lehet hozni. Tehát nem tudom, valaki hallotta esetleg ezt a nagyon-nagyon érdekes részlet volt. Ugye tehát egy igazán felkészült természettudósnak a filozófiai végkövetkeztetése, ami igencsak elgondolkoztató és tanulságos, és most én is azt mondhatnám, hogy ez az egész predesztináció, vagy az emberi életek kis mozaikja, meg a nagy történelmi tabló, az Isten nem tudjuk másképp látni, mint egy karmestert, aki ezt a hallatlan és fantasztikus dolgot a maga végére lehetetlen értelmével összehozza. Mert különben erre nincs más magyarázat. Terve, hanem össze van mélyen sok szál, teljesen össze van szövődve az emberi világtörténettel. Akkor bocsánat, most adnék egy kicsit másnak is kérdésre, jó lehet, hogy... hanem a héber nyelvben vannak ilyen nominális mondatok, igei állítmány nélkül, tehát ott pontosan csak annyi van, hogy az Úrtól, de nincs az, hogy küldetett, és nem is küldetett, hanem a Biblia összefüggésében nincs erről szó, tehát csak annyi van, hogy az Úrtól. Az értelme pedig az, hogy Isten áttengette őt a gonosz lelkek uralmának. Tehát az Isten megengedésével, de nem az Isten küldésével. Tehát a Bibliában ez is egy nagyon komoly törvényszerűség, ha valaki átlépi ezt a kritikus határvonalat, és belekerül a Szentlélek elleni bűn állapotában, Isten magára hagyja. Ez a Bibliában, figyeljük meg, milyen gyakori kifejezés, hagyjátok őt magára. A legsúlyosabb isteni végzés, hagyjátok magára. Nincs ennél keményebb végzés, mintha Isten valakit magára hagy. Tehát tulajdonképpen az automatikusan kiszolgáltatott annak, ugye, tehát az Úrtól lett a végzés, hagyjátok magára. Ami ebből logikusan következik, hogy elfoglalják az ellentétes erők a terepet. Ugye ezt például Jézus is egy példázatában mondta el, hogy a gonosz lélek kimegy egy emberből, ugye, és aztán mondta, ha az felékesítve, de üresen van, tehát ha üresen van, ha magára hagyatotta van, jön is visszaköltözik. Tehát Biblia szerint a gonosz uralma is annyira tevékeny és aktív ezen a földön, hogyha valahol az Isten nincs, és az Isten magára hagy, azonnal megjelenik és elfoglalja a terepet. Tessék! Félelmetes. Ez is egy olyan komoly tény, amit a Biblia nagyon egyértelműen mond. Azért nevezi ezt megbocsáthatatlan bűnnek tulajdonképpen. Ez nem egy tett, ez a megbocsáthatatlan bűn, nem egyfajta tett, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy ha valaki a megkeményedés állapotába jut, nem tudja megbánni, nem tudja befogadni a Szentlélek munkáját, nem tudja megbánni a bűnét, ha pedig nem bánja meg, és lélekben nem szakad el tőle, akkor meg nem lehet megbocsátani, mert tulajdonképpen ott van beleírva a lelkébe, és megegyezésbe, és megalkulásba van vele. És nincsen többé olyan hatalom, olyan lelki hatalom, az Isten lelke sem tud hatni rá többet. Tehát ez a félelmetes állapot, mikor nem tud az Isten lelke sem hatni. Kaphat akármennyi időt, kaphat akármennyi bizonyságot, legfeljebb megkeményedik tőle. Az eredmény csak az lenne, hogy még jobban megkeményedik tőle. De semmi szín alatt se tud már igazi megbánásra vagy átalakulásra jutni. Úgyhogy, tessék? Nincs többét remény. Tessék? Nagyon mély kérdés ez, és sok... A legfájóbb és leghatalmasabb kérdéseket érinti ez, és talán itt rögtön hadd mondjam el, az ember ennek az egésznek a mélységeibe belegondol, nem is lehet ezt elviselni másképpen, csak az Isten személyes erkölcsi jellemébe vetett nagyon szilárd bizalommal, mert ennélkül nem tudná az ember feldolgozni, és csak csodálja az ember az Istent, aki a Biblia szerint érző lény és együttérző lény, és a szeretet, hogy ő hogy tudja feldolgozni és elviselni mindezt. Tudnék, azt mondhatjuk, hogy ez a kijelentés, hogy üdvözülsz mind a te házad népe, ugye ez azt jelentette, hogy ha az igazság útjára lépsz, tulajdonképpen megnyílik az út nekik is, de semmiképpen nem azt, hogy egyetlen ember is magával viheti a családját, függetlenül attól, hogy az ő egészen személyes választásuk mi. Ugye ez a Bibliában viszont olvasunk arról, hogy ugye például van a Korintusi első levél 7. fejezetében ilyen, hogy megvan szentelve a hitetlen férje az ő hívő társában. Tehát itt arról utal, hogy Isten is a legmegértőbb szeretettel és együttérzéssel van. Itt a megszentelés tulajdonképpen azt jelenti, hogy elhívott, és az isteni kegyelmi ajándékok veszik körül. De ha a személyes, tehát az Isten mindent megtesz, szóval az Isten előtt szent egy együttérző szeretetből fakadó imádság. De nem jelenti azt, hogy a személyes szabad választása az ne lenne perdöntő. Tehát, hogy így mondjam, az Isten nem úgy van, hogy csak az a hívő ember érdekli, aztán a körülötte lévők nem. Az Isten méltányolja azt, hogy szeretetben össze vannak kötve vele, szinte össze vannak forva vele, és az imádságait meghallgatja, és mindent megcselekszik értük, és egy bizonyos kiváltság részeseivé válnak azok is, különleges kegyelmi alkalmak és isteni munkálkodás fáradozik értük, de ezzel együtt szabadságukban van a saját szabad választásukkal szembefordulni, és azt még azért a hívő emberért sem teheti meg az Isten, hogy ez semmi is legyen, vagy ennek ellenére üdvözüljenek. Azt hiszem, ez logikus is, mert látjuk, hogy itt örökérvényű erkölcsi törvények vannak, vagy az igazság, vagy a valóság végső törvényei. Egy ember nem lenne alkalmas az Isten országában, nem lenne boldog az Isten országában, ha belülről a személyes szabad lénye szerint nem tud azzal összhangban lenni. Tehát, ha pedig lenne ilyen, hogy Isten valaki miatt egy másik embernek, hogy így mondjam, megforgatja, ha előbb nem, akkor a feltámadáskor, vagy az utolsó ítéletkor pozitívra hangolja, vagy állítja a lelki világát, akkor tulajdonképpen minden ember üdvösségét kívánhatnánk, és várhatnánk el joggal az Istentől, mert akkor még sincs szabad választás, és mégsem azon múlnak a dolgok, akkor mégiscsak úgy van, hogy amikor az Isten akarja, előbb vagy utóbb, ha nem előbb, akkor végül az Isten országában, vagy a végső ítéletkor, de egyeseket arra hangol, amerre akar. De az írás szerint ez nincsen. Szóval nyugodtan ki is mondhatjuk, hogy ez az egy, ami a mindenható Istennek is lehetetlen. Ugye hangsúlyoztuk az Isten mindenhatóságát, mondjuk azért lehetetlen, mert ő csak erkölcsös megoldásokat tesz, és csak azt, ami az ember igazi javát szolgálja. Szóval Isten mindenható, de ha egy szabad, minden határtalanul tud a megoldásokat találni, de ez az egy, ahol nincs erkölcsös megoldás, vagy az ő javát szolgáló megoldás, törvényszerűen nincs, szóval nem az Isten tehetetlen, hanem törvényszerűen nincs, végső, a valóság végső törvényével állunk szemben, hogy ha ő maga inkább szereti a sötétséget, mint a világosságot, se boldogság nem lenne neki az Isten országa, sem nem lehetne azt megakadályozni, hogy a bűnfertőzését átvigye oda. Tehát azt kell mondanunk, hogy ez így áll. És ehhez kapcsolódott ez a kérdés, hogy lehet-e olyan, hogy valaki meghal elhívás nélkül. Azt válaszolhatjuk erre, hogy a mi emberi tekintetünk előtt van olyan, hogy látható elhívás nélkül. Van. Kétségtelen, hogy embereket, és találunk embereket, akiknél úgy látjuk, hogy élt, meghal, de hogy talán soha az életében nem is volt alkalma, vagy lehetősége, hogy Bibliával, vagy Istenhittel, vagy valami ilyesmivel találkozott volna.